Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét. Máté evangéliumából olvasom fel az 5. fejezet 17. és 19. versei között lévő szakaszt a következőképpen. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom nektek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, még az egész be nem teljesedik. Tehát ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyeknek országában. Ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz a mennyek országában. Eddig Istennek írott igénye, foglaljunk helyet. Kedves testvérek! Jézus nagyon egyszerű kijelentéseket tesz, legalábbis látszólag. Az ige hirdetésre készülő lelkész meg néha nézi a üresen villogó kurzort, és azon gondolkodik, hogy akkor ezeket az egyszerű, de mélységében mégis bonyolult kijelentéseket hogyan lehet lefordítani posztmodern magyarra. És én most megosztom a kedves testvérekkel azt, hogy ezen nagyon mély összefüggések közepette én hova vitorláztam el az ige hirdetésre készülvén, de azt gondolom, hogy nem lesz egy egyszerű gondolatvonal. Mert hogy Jézusnak tényleg nagyon egyszerűnek tűnik ez a mondata, hogy nehogy azt gondoljátok, hogy eltörölni jöttem a törvényt, hanem hogy betöltsem. Aztán amikor az ember ezt elkezdi egy kicsit mélységében boncolgatni, akkor kiderül, hogy itt olyan apróságokról van szó, mint az életünk, ami a maga komplexitásával mégsem olyan egyszerű. Azt gondolom, hogy a zsidóságnak, kereszténységnek minden korban meg kell küzdenie azzal a régi hibájával, vagy ha úgy tetszik, bűnével, hogy néha hajlandó arra, hogy a Biblia nagy egészéből kiragadjon egy-egy részletet, és nem a rész egész viszonya alapján értelmezze az adott szakaszt, hanem inkább megbontja az egész mondani valót, és egy-egy részletnek rendeli alá. És az a baj ezzel a hozzáállással, ez nem csak ránk igaz, ez a zsidóságra is igaz volt már, lásd Jézus korabeli zsidó teológiát, hogyha én megbontom a Biblia rész egészét, és kiragadva a részleteket nem úgy vizsgálom, vagy úgy nézem, hogy mi az a nagy egész, amifelé egyébként mutatniuk kell, akkor könnyen jutunk abba a helyzetbe, hogy a Bibliával tényleg mindent lehet igazolni. Azt is, ami a Bibliával nem fér össze. Tényleg bármit. Ideológiát, filozófiát, törekvéseket, saját magam igazát. Bármit lehet igazolni, vagy ha úgy tetszik, belemagyarázni a Bibliába, hogy az engem hitelesítsen, hogyha nem azt nézem, hogy egyébként azok a részletek hogyan állnak össze, és mire mutatnak. És amikor Jézus hegyi beszédjében rákanyarodunk erre a gondolatra, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy eltöröljem a prófétákat vagy a törvényt, hanem hogy betöltsem azokat, akkor itt most azt a szolid 66 könyvet, ami benne van a Bibliában, Mózes első könyvétől a Jelenések könyvéig bezárólag, most egy nagy egészként kell látnunk és értelmeznünk. És ez egy nagyon komoly feladat. Milyen törvényről beszél itt Jézus első körben? Ránézésre, a zsidók törvényeiről. De valójában az Isten törvényéről. És az Isten törvénye az mire való, vagy hogyan működik, miképpen működik. Nekem van egy olyan gondolatom, és aztán ha tévedek, akkor az Isten óvja meg a tévedésemtől a testvéreket, hogy az Isten törvénye már egy reakció az ember bűnére. Mert hogyha megnézzük a Bibliát, akkor a bűn az előbb fogalmazódik meg a Bibliában, már Ádám és Éva történetében, mint hogy a törvény adatik. A törvény az majd Mózes második könyvének 20. fejezetében lesz nyilvánvaló, amikor a 10 parancsolatot Mózes átveszi az Istentől. Közben nagyon sok víz lefolyik, a Dunán nem is, de a Jordánon biztos. És az az igazság, hogy azt is látnunk kell, hogy mire való ez a törvény. A Jézus korabeli zsidóság úgy gondolta, a törvényt értelmezvén, hogyha a törvényt betartja, akkor elérheti a maga igaz állapotát az Isten színe előtt. És ez profán gondolkodás szintjén egyébként megállja a helyét, én nem vagyok jogász, de a legjobb tudomásom szerint, amennyiben nem szegek törvényt, annyiban minden bizonnyal ártatlannak minősülök. Mert hogy nincs miről elszámolnom. Na de az Isten színe előtt, kedves testvérek, van olyan, aki nem szegte meg ezt a törvényt? Van olyan, aki az Isten színe előtt nem követett volna el bűnt? És mondom az egyszerű alapvetését ennek a történetnek. A Jézus korabeli zsidóságban 601-nehány parancsolatra szépen szétbontja a mózesi 10 parancsolatot, de hát az alapja az mégiscsak a kőtáblák parancsolatai. És ha ránézünk erre a 10 parancsolatra, akkor ezt alapvetően, ha a szavak szintjén értelmezzük, akkor hihetjük azt, hogy be lehet tölteni, meg lehet neki felelni, mert hogyha nem faragok magamnak más Istent, hanem csak az Istenben hiszek, akkor nem szegtem meg az első törvényt. Ha megszentelem az ünnepnapot, akkor az is rendben van, ha nem káromkodok, nem esküdözök fölöslegesen, akkor nem vettem hiába az Isten nevét, stb. Stb. Tehát ugye a szavak szintjén meg tudunk ennek elefetően felelni, csak ott csúszik félre a történet, kedves testvérek, hogy már a 10 parancsolat sem csak a szavak szintjén értelmezendő, hanem az a teljes életünk minden síkjára kivetítendő. Mondom a példát. Ott a ne ölj parancsolat, amit én a magam részéről jobban szeretek a héberből úgy lefordítani, hogy ne gyilkolj. Na igen, ám csak, hogy a ne gyilkolj vagy ne ölj, az nem csak arra vonatkozik, hogy én ugyan már a atyám fiának a torkát ne vágjam el, és ne oltsam ki az életet. Nem csak a fizikális életelvételről van itt most szó. Hanem, kedves testvérek, a ne ölj vonatkozik minden olyan helyzetre, amikor én a másiknak a lelkéből egy darabot legyilkolok, vagy amikor a saját magam lelkéből egy darabot megöngyilkolok. És akkor már egyből látszik, hogy ezt nem tudjuk maradéktalanul betölteni. Az ember az egyetlen egy olyan teremtménye az Istennek, aki az Isten képmására teremtetve bír a szavaknak a hatalmával. És a szavaknak a hatalmát, azt nagyon sokszor egyébként infláljuk, amikor hülyeséget csacsogunk velük, meg amikor lényegtelen dolgokról beszélünk. És nagyon sokszor nem veszük komolyan a szavainknak a hatalmát akkor, amikor a társas kapcsolatainkban használjuk ezeket a szavakat. Hányszor gázolok én bele egy-egy meggondolatlan mondattal valaki másnak a lelkébe? És akkor megölök belőle egy darabot. Hányszor van az, hogy esküszök valamire, megfogadok valamit, megígérek valamit, és aztán kiderül, hogy vagy alkalmatlan vagyok az ígéret betartására, vagy nemes egyszerűséggel megfeledkezem róla, pedig mondtam, ugye, szavamat adtam rá, és aztán mégsem teszek neki eleget. És megcsalván a másikat a bizalmában, a bizalmával visszaélve egy darabot megölök belőle. Akkor hogyan tudunk a 10 parancsolat maradék 9 parancsolatának eleget tenni? És az egészben az a csavar még, hogy ha én a 10 parancsolatból egyet megszegek, akkor mind a 10-et megszegtem. Mert hogyha a másik embert bármi módon sérelmezem, bántom, kihasználom, akkor a benne lévő Isten képet nem tisztelem. Ha a benne lévő Isten képet nem tisztelem, akkor az Isten művét nem tisztelem. Ha az Isten művét nem tisztelem, akkor hiába vettem az Isten nevét. És hogyha hiába veszem az Isten nevét, és hátat fordítok az Istennek, akkor az előbb-utóbb az emberi kapcsolataimra is hatást gyakorol, tehát ez oda-vissza működik. Bámulatos, hogy ez egy mennyire nehéz feladat. És akkor hogy jön ide Jézus, hogy nem eltörölni jöttem a törvényt, hanem betölteni. Nincs olyan földi ember, aki a mózesi törvényeknek eleget tudna tenni. De mint mondottam, szerintem a törvény már alapvetően a bűnre való reakció. És mire való a törvény? Arra, hogy észrevegyem, hogy bűnös vagyok. és mármint most teológiai értelemben beszélek törvényről. És azt gondolom, hogy ez az egyik legnehezebb feladat, hogy ki mondja azt, hogy bűnös vagyok. Az emberiség egyik legősibb kísértése az önállítás és az önigazolás. Hogy saját magamat megpróbáljam valahogy tisztára mosni, ez már pici gyerekkorunk óta bennünk van. Onnantól kezdve, hogy az óvodában elkezdünk a másikra mutogatni egészen addig, hogy felállítunk különböző viszonyrendszereket, hogy egy picit eltörpüljön a saját magunk sora. Sivatkozunk külső körülményekre, befolyásoló tényezőkre, és nagyon ritkán vagyunk úgy, csak a személyes életdimenziókban maradjunk, nagyon ritkán vagyunk úgy, hogy őszintén legalább magunk előtt ki tudjuk mondani, hogy elszúrtam. Nem így kellett volna. Én vagyok a hibás. És a törvény az arra van, kedves testvérek, nem arra, hogy üdvözüljünk általa, hanem hogy nekünk legyen egyértelmű, hogy bűnösök vagyunk. Hogy észrevegyük, hogy távol vagyunk az Istentől. Mert ezt a távolságot olyan sokszor próbáljuk áthidalni, meg leküzdeni, meg kikerülni, pedig egy törvény szerint bűnös ember, az nem tudja a törvény szerint a maga igazát elérni. Nem tudom ezt a szakadékot leküzdeni magamtól. És itt jön a krisztusi csavar, hogy a félreértés ne essék, nem az a lényege a törvénynek, hogy bennünket nyomorban tartson, hanem hogy helyesen pozícionáljon bennünket. Mármint, hogy saját magunk számára egyértelművé legyen, hogy mi hol vagyunk az Istenhez viszonyítva. De jön az isteni csavar az egész történetbe bele. Mert hogy tényleg nem tudom a törvény betartásával a magam üdvösségét elérni, de pont ez a krisztusi kegyelem, hogy ez a Krisztus hozza hozzánk közel. Hogy jön, földre száll, és azt mondja, hogy te, aki azért nem tudsz a törvénynek eleget tenni, mert már alapvetően úgy kerülsz a törvény alá, hogy bűnös vagy, én neked adom a magam igazát. Neked adom az én megváltásomat. Helyetted töltöm be a törvényt. Érted, töltöm be a törvényt. Hogy abból a tisztaságból, ami az Isten, te részesülj a közösségben, amit az Isten neked szán és veled szeretne felvállalni. És nagyon erős az a mondata Jézusnak, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem hogy betöltsem, és bizony mondom nektek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egyetlen egy jóta vagy vesztő sem veszhet el a törvényből. A kis grafológiai írás magyarázat. Görögül írták meg Jézus prédikációját, amit ő arámi nyelven mondott el. Az arámiban, ami a hébernek egy utódnyelve, a legkisebb betű az a jod. Ez egy picike kis egérfarknyi vessző valahol a betűk fölött. És hogyha mécses mellett másolok egy szöveget, akkor nagyon könnyű ezt észre nem venni. Mert hogy tényleg egy ilyen kis pontocska, amit nagyon könnyű kifelejteni a szövegből, de ha kifelejtek a szövegből, akkor teljesen mást fog jelenteni mondjuk egy ige. És amikor Jézus azt mondja, hogy egyetlen egy jód sem veszhet el a szövegből, akkor pontosan erről beszél, hogy az Isten törvényéből semmi nem veszhet el. Semmi. De nem azért, mert mi jól tudjuk másolni a Biblia sorait, hanem mert az Isten garanciát vállal erre a törvényre. És jön az isteni csavar a történetben, amikor a Krisztus betölti a törvényt helyettem és értem, akkor onnantól kezdve a szeretet parancsolata alá tereli az én lelkemet. A 10 parancsolat betartását a zsidók körülvették olyan rítusokkal, aminek nagyon sok látványos külsősége volt. Lehet gondolni az áldozati szertartásokra, lehet gondolni a bőti liturgiára, amikor hamuba ültek és hamuval szórták meg a fejüket, és ezek látványos külsőségek voltak. Vagy voltak. Lehetett látni bárkiről, hogy bőjtől, mert tele volt hamuval a haja. Mi már ilyet nem csinálunk, de azért nem csinálunk, kedves testvérek, mert amikor Krisztus betölti a törvényt, akkor a tőkesúlyt a szívünkbe helyezi át. És ez nem teszi egyébként egyszerűbbé a helyzetet. Mert az, hogy nincsen látványos külsősége annak, hogy én próbálom az Isten szeretetét befogadni az életemben, az nem jelenti azt, hogy nekem ezzel nem kell megküzdenem. És rendre vissza kell térnünk, annak ellenére, hogy a törvény be van töltve értünk is helyettünk, oda, hogy a törvény tükrébe észrevegyük a magunk bűnét. És ez félreértés ne essék, nem azért van, mert az Isten olyan nagyon nyomorban szeretne bennünket tartani. Akkor értem meg a Krisztus keresztjének a kegyelmét, hogyha előtte ki tudom mondani a magam bűnösségét. Akkor tudom az Istennek a szeretetét igazi mélységében látni, hogyha látom, hogy az a szeretet milyen mélységbe kanyarodik le értem. Tehát a törvény az arra van, mondja Luther, és akkor most is sokkal bölcsebb embert idézek, mint én vagyok, hogy nyilvánvalóvá tegye az én bűnösségemet. De nem az az üdvösség. Az üdvösség az abban keresendő, hogy az Isten inkább engem a megváltáson keresztül tesz igazzá. És a megváltást azt nem én fogom a törvény betartásával elérni, hanem az Isten hozza hozzám közel akkor, amikor áldozatot vállal értem. Vagy helyettem. És ahhoz, hogy ezt az áldozatot értékeljük, ahhoz előtte, kedves testvérek, kell a bűnbánat. És azt gondolom, hogy a bűnbánatról nagyon nem szeretünk beszélni, mert hogy nem érezzük kényelmesnek, vagy komfortosnak, és ez minden bizonnyal így van. Mert hogy amikor a bűnbánat tükrébe belenézek, akkor ott nem tudom már takargatni saját magamat. Nem tudom narratívákkal ellátni az eseményeket. Nem tudom elfedni egy-egy hibámat, hanem ott, és ez a legnehezebb, hogy saját magam számára ki kell mondanom azt, hogy nem vagyok hibátlan, hogy bűnös vagyok. De amíg nem mondom ki, hogy bűnös vagyok, addig nem tudom elfogadni a Krisztus keresztjét. És ebben a világban szerintem ezzel harcolunk a legnagyobbat, vagy a legtöbbet, hogy a Krisztus szeretetének az igazi mélységét, azt akkor látom meg, hogyha végre ki tudom mondani, hogy szükségem van arra a keresztre. Nagyon izgalmasan fogalmazza meg az Ószövetség azt, hogy az Úristen a megrepett nátszálat nem töri el, és a füstölgő mécses nem oltja ki. És hányszor élünk mégis abban a hitben, erős, meg nem repett nátszálként, imbolyogva a szélbe, hajolva jobbra-balra, hogy bennünket még ez, meg az sem tört meg, akkor mindenre képesek vagyunk. És aztán, amikor az embernek az álfalai egyszer csak leomlanak, akkor jön rá arra, hogy minden repedése ott volt végig a felszín alatt. És szüksége van az Istenre. És nem tud nélküle létezni. És milyen izgalmas, hogy az emberi gőg az, ami az ősbűn, ami az Isten kegyelmét kitakarja előlem, azáltal, hogy engem folyamatosan igaznak hazudik, saját magam számára, ez az önállítás. Nem arról van szó, hogy látszik-e rajtam bármilyen hiba bárki más számára, hanem az a lényeg, kedves testvérek, hogy amíg mivel minden ember magából indul ki, amíg én magamból indulok ki, én nagyon könnyen hazudom magamat igaznak. És ez egy olyan kényelmes folyamat, mert az önigazolást mindig megtalálom. Az mindig kéznél van. Jó kifogás, sose rossz. És aztán jön a megrepett nátszál létezés. Amikor egyszer csak nyilvánvalóvá válik az, hogy szükségem van az Istenre. És erre azért van szükség, kedves testvérek, és én ezért mondom azt, hogy a törvény már válasz a bűnre. Mert hogyha én a törvény színe előtt végre rálévek arra, hogy bűnös vagyok, akkor nem marad más menekülési útvonalam ebből a helyzetből, csak az Istennek a kegyelme. De az ott van, az elérhető, a szeretettel jön hozzánk közel, ember válogatás nélkül. És nem a lehetetlent várja tőlem, csak azt, hogy merjek őszintén odafordulni magamhoz, és merjek őszintén odafordulni az Istenhez. És ez az, amire azt mondja Jézus, hogy ebből a törvényből egyetlen egy jóta sem veszhet el. Hát ez a törvény, ez engem végig a bűnbánat felé szorít, sokszor egyébként tényleg kényelmetlenül, de ha a bűnbánatomat végre észreveszem, akkor észreveszem, hogy mennyire mély az a kegyelem, ami erre a bűnbánatra igazából tud válaszolni. Az a kegyelem, ami nem eltörölni jött a régit, hanem betölteni helyettem és értem a törvényt, hogy a maga igazát nekem adja. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy a törvény az néha nagyon szorítja a nyakunkat, hogy kényelmetlen, hogy zavaró, de így dolgozik bennünk. Köszönjük neked, hogy te tanítasz bennünket arra, hogy előbb-utóbb fel kell ismerni a magunk megrepett nátszál létét. De a megrepett nátszálnak van joga az Isten szeretetébe kapaszkodni. Taníts bennünket alázatra. Arra, hogy őszintén álljunk meg előtted minden ima alkalomban, őszintén álljunk meg előtted minden egyes igei alkalomban, és amikor a szürke hétköznapjaink közepette, a mindennapi valóságunkat éljük, akkor rendre a te szeretetedből tudjunk kiindulni. Ami értünk jött, helyettünk halt meg, és értünk támad fel. Amen.